miért is fontos az olvasóknak tudniuk, hogy ki rejlik kedvenc írójuk mögött. Nem Elena Ferrante az első, aki álnevet használ, aki nem szeretné nyilvánosságra hozni sem önmagát, sem saját életét, hisz úgy gondolja, ott vannak a történetei, amelyek sokkal érdekesebbek holmi szerzői mindennapoknál. Olyannyira, hogy regényeiből filmes adaptációk, sikersorozatok születtek. 20 évvel ezelőtt Elena Ferrante azt írta olasz kiadójának, hogy idézzük, hiszem, hogy a könyveknek, miután elkészültek, nincs szükségük a szerzőre. Ha van mondani valójuk, előbb-utóbb megtalálják az olvasóikat. Ha nincs, nem. Rengeteg példa van erre. Nagyon szeretem azokat a roppant, titokzatos, régi és újabb könyveket, melyeknek nincs meghatározott szerzőjük, de volt és van önálló, sodró életük. Egyfajta éjjeli csodának tekintem őket, mint amikor gyerekként vártam a Befana ajándékait. Rettentő izgatottan feküdtem le aludni, és amikor reggel felébredtem, ott voltak az ajándékok, de a Befanát senki nem látta. Az igazi csodák azok, amelyek mögött sosem tudjuk meg, ki áll. Eddig az idézet. Ferrante azzal, hogy nem leplezi le kilétét, azzal az indoklással, hogy ez nem fontos, és nem is akarja kitenni magát a bulvárnak, éppen azt érte el, hogy titokzatos személye váltotta ki a legnagyobb kíváncsiságot. Szerkesztője, könyveinek kiadója természetesen tudja, hogy ki is rejlik a szerzői álnév mögött. Sőt, a család és a nagyon közeliek is. De a titkot mindannyiuknak sikerült megőrizniük. Nagyon sokan keresik magukban a regényekben, az írásokban a szerzőt. Ez különösen izgalmas játék, és minden bizonnyal maga Elena Ferrante is élvezi, amikor a személyére vonatkozó találgatások tömegét hallja, látja, olvassa. Legutóbbi magyar nyelven megjelent kötete, amely tárcákat, újságban megjelent írásokat gyűjt össze, erre remek lehetőséget nyújt. A Véletlen találatok címet viselő könyv tavaly jelent meg a Park könyv kiadó jóvoltából, Király Kinga Júlia fordításában. A benne szereplő írások a The Guardian napilapban jelentek meg egy éven keresztül, 2018-ban, Elena Ferrante heti rendszerességgel megjelenő rovatában. A szerző által kísérletnek nevezett időszak lejárt, az írások is véget értek. 51 lírai, önéletrajzi elemekkel átszőtt gondolatok ezek, amelyek olykor olyan réseken engednek betekintést nyújtani egy való életbe is, amelynek segítségével csak kapunk egy kis valódi Ferrantét. Többet, mintha a nápolyi regényeket, a brilliáns barátnőmet, az amikor elhagytak, vagy a felnőttek hazug életét olvassuk, hogy csak néhány Elena Ferrante által írt regényt említsünk. Mindegyik történet sajátos hangulattal bír, nyelvezettel, mélységgel, társadalom ábrázolással. Mindegyik beszippant a maga módján, mindegyiket olvasva tanulunk és megértünk valamit a világból. Elena Ferrante Véletlen találatok című könyvét Király Kinga Júlia fordította magyar nyelvre, és nem ez az első Ferrante könyve, amit lefordít. Novemberben a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron Ferrante élményeiről mesélt egy kerekasztal beszélgetésen. Kérdező partnere Vallasek Júlia volt, aki szintén fordítóként is tevékenykedik, de akit ugyanúgy beszippantott a Ferrante-i világ, mint Király Kinga Júliát. Kettejüket kérdeztük. Különös élvezettel hallgattam ezt a beszélgetést, elsősorban is azért, mert két fordító beszélgetett ez esetben. Az egyik, aki fordította Ferrantét, a másik, aki meg nagyon olvasta Ferrantét. Tehát gondolom, két különböző Ferrante világ él bennetek pontosan ezért. Na most ezt a két világot állítanám egy picit, nem tudom, szembe kell állítani, vagy párhuzamba kell állítani ezt a két világot, ami bennetek él. Most először Kinga, tőled kérdem meg, hogy teljes mértékben a tiéddé válik ilyenkor ez a világ.
Teljes mértékben. Olyannyira, hogy a férjem szerint ilyenkor nekem csak egy dolog létezik, és egy szerelmem van, Ferranti. És tényleg sokszor a napi penzumot túl teljesítve, mert ugye nem egyenletes egy fordítónak a napi teljesítménye, mindig van egy kijelölt rész, ameddig el szeretnék jutni, és van, hogy nagyon pörög, és akkor így kijövök, és még nem tudom az agyamat leállítani, és még mindig a megoldásokon gondolkodom, és éjszaka fölébredek, hogy ott van egy jobb fordulat rá, van egy jobb felütés rá. Azt gondolom, hogy még soha életemben így szöveggel nem lélegeztem együtt, ahogy a Ferranti szövegekkel.
És akkor a nagyon-nagyon olvasónak hogyan csapódik le ez a világ? Mert hiszen szakmai ártalomból talán te is próbálod úgy beleásni magad?
A fordítókban megvan ez a szakmai ártalom, hogy amikor olvas egy szöveget magyarul, akkor észreveszi, hogyha van benne hiba. Nem olyan hiba, hogy ha azt a nyelvet nem beszéled, hogy észreveszed, hogy most itt nem ez a terminus, hanem valami más kellene, hanem hogyha nem gördülnek azok a mondatok úgy, mintha ez egy magyar szerző billentyűzetéről gördült volna le, akkor elkezdesz gyanakodni. Tehát, hogy ilyesmi van. Na, most történetesen konkrétan nem erre a Ferrante fordításokra célzom, hanem hogy van egy ilyen olvasói beállítódás, ez a szakmai ártalomnak nevezzük. De én egyébként az ilyen hedonista Ferrante fordító tudok lenni, mert én nem tudok olaszul, vagy csak ilyen turista szinten. Nem fordul elő, hogy a fejemben pontosan ott van, hogy lehetett ez a mondat az eredetiben. Én az angol szövegeknél szoktam emiatt gondban lenni, különös tekintettel a filmfeliratok, meg ilyen különféle praktikus értékük miatt létező szövegeknél ott mindig bejön. Olvasóként, hát Ferrantét olvasni számomra így élményszerű, tehát tényleg így lehet habzsolni, lehet visszatérni egy-egy jelenethez, lehet belenézni akár a filmekbe, ami már nyilván egy elmozdulás a regényektől, de mégis egy picit vissza tudja hozni azt a világot. Tehát azt hiszem, hogy itt most én vagyok a kényelmesebb helyzetben, mert nem ugrik be, hogy jó ez a jelenet, de mennyit kínlódtam, ameddig megcsináltam.
Nyilván nem tudjuk, hogy ki ő, hány éves lehet, de talán még olyan felhangok is voltak, vagy olyan vélemények, hogy talán nem nő, hanem talán egy férfi írja, vagy ki tudja, ki írja. Mi az, ami a bizonyíték számotokra, vagy milyen képet alkottad te például róla, hogy ki lehet ez a szerző?
Hát, ha ő férfi, akkor én leborulok előtte. De nem szoktam emberek előtt leborulni, és nem ez igazolja azt, hogy a Ferrante inkognitója mögött egy nő van. Nekem nincs gyerekem, és van egy szövegrész, egy eszély, ami az anyaságról szól. És amikor én először megláttam, akkor azt gondoltam, hogy úristen, én ezt nem tudom lefordítani. Tehát, hogy egyszerűen a szülés élményéről, az anyaságról, a terhességről, vagy a várandóságról. Pontosan ezen gondolkodtam, hogy de le tudtam fordítani. Hát, sőt, azt gondolom, hogy pontosan a téma ismeretlensége, vagy csak a elméleti ismeretek engem hozzásegítettek ehhez. De az egy sorkövetés, egy szamárkövetővel csináltam, és azt megírni, ennyire zsigerileg és sejtszinten a mélyre ásni, hogy mi történik egy női testben a várandóság során, nem hiszem, hogy ezt egy férfi meg tudja írni, ahogy szerintem egy anya-lánya viszony, tehát egy idős anya és egy felnőtt nő viszonyát, és az anya elvesztése miatti gyászt sem gondolom, hogy ilyen kis nüanszok vannak, tehát hogy a tékozló szeretetben például, amikor a temetés után hazamegy a főhősnő, és megtalálja az anyjának egy csipke bugyját, és az a szimpla gesztus, hogy bedobja a budi mögé. Tehát ez egy használt, vagy egy viseltes bugyi, bevágja a WC mögé, a lefolyó cső mögé. Még a radikális cselekedetekben is valami annyi kisarkított, a női lét kisarkított helyzetei, pillanatai, rezdülései vannak benne, hogy de nem, visszatérek, hát leborulok, hogyha ezt egy férfi írta.
Hol érhető tetten az, hogy itt női szerzőről van szó? Szóval én nem szeretem ezeket a dolgokat egyébként, hogy női irodalom, női filmrendezők, női filmek, de persze, ott van ez, tehát érezzük, hogy igen, vannak dolgok, amiket csak nők írhatnak meg csak férfiak.
Nekem amúgy ezzel nincsen bajom, hogy női irodalom, meg női filmrendező, meg hogy tudatosítsuk, hogy létezik ez a szempont, és ez lehet más is. És pedig pont azért nem, mert hogy azért a hatalmi pozíció az hosszú ideig az diktálta, hogy a férfi szempont az az általános emberi, és ehhez képest a női szempont akkor az valami különleges. Azért tudom ezt izgalmasnak látni, mert egy ilyen nagyon jellegzetesen női, vagy nagyon jellegzetesen férfi helyzetben is ráismerhetünk a nagy emberire, csak a nagy képünkben, összképünkben több olyan jellegzetes férfi helyzet volt. Hát ott a háború például, vagy a baráti beszélgetéseknél a katonaság, ami a nyilvános szférában benne volt, és nagy emberi élményként elhangzott. Miközben egy csomó női, vagy csak nőként megélhető élmény nem volt benne. Amiatt én még nem érzem azt, hogy ezt úgy el kéne, vagy azt lehetne mondani, hogy lépjünk már ezen túl, hiszen hát ez már mind ismert. De engem amúgy nem zavarna, hogyha kiderülne Ferrantéről, hogy történetesen ezt egy férfi írja, bár teljesen elképzelhetetlennek tartom azok miatt is, amiket az imént Kinga elmondott, meg hát azért a magyar nyelvben nincsenek nemek, de az olaszban meg az angolban vannak, és a regényeknél ott el lehet bújni, de amikor a személyes, egyes szám első személyű történeteket ír tárcában, akkor erősen kétlem, hogy ott eljátszaná egy férfi azt, hogy kislányként milyen volt, vagy nagymamaként milyen, tehát hogy szerintem innen már nem kéne ezzel játszani, innen már na számomra egyértelmű, ezzel nagyon-nagyon csodálkoznék ezután, ha másképp alakulna.
Zavaró az, hogy nem tudod, hogy ki ő, nincs előtted a képe, a fényképe esetleg? Nem hallod beszélni, vagy nem láttad soha?
Nem, bár a legelején volt bennem egy kíváncsiság, de nem olyan fajta kíváncsiság, ami arra sarkalt volna, hogy én elkezdjek ezután kutakodni, inkább egy ilyen sóvárgás, hogy de jó lenne tudni. És aztán kirajzolódott valaki, tehát előttem van most egy ember, vannak gesztusok, van egy olyan eszé, ami a függőségekről szól, és akkor ott elárulja, hogy évtizedeken keresztül láncdohányos volt, és hogy valahányszor megpróbált leszokni róla, nem írt, nem találkozott emberekkel, mert attól félt, hogy a bagó nélkül butább egy ember, vagy hogy kevésbé tud belekapaszkodni egy tárgyba, hogy erősítse önmagát és a jelenlétét, és hogy mondjam, még szinte azt az eldohányzott hangot is hallom, amit ugye sok év dohányzás után nem tud az ember megtagadni. Tehát bennem van egy kép, és nem zavar, sőt, ez olyan, mint ha lenne egy ilyen kabalád, és ezt használja is, van az olaszoknál vízkeresztkor, a Befáná jön, az egy ilyen vízkereszt az Epifániából, egy banya, aki tele csempész édességgel a gyerekek zokniát, és mindig éjszaka érkezik a kéményen át, és ő maga mondja a saját inkognitójáról, hogy tulajdonképpen mindenki tudja, hogy jön, de soha nem látjuk, csak a csokikat az okniban, vagy a cukorkát az okniban, és akkor nekem ő ilyen, tehát nekem ő valóban egy ilyen Befáná, egy manó, egy tündér, most nem akarom így nagyon elvinni ilyen mesevilág fele, vagy a gyermeki fantázia világ fele, de hogy ő így van, és kész, és mindenkinek egy saját belső képe van róla, és ez szerintem tök rendben van.
Egyébként ebben az utóbbi kötetben, a Véletlen találatok címűben, ami remélhetőleg hamaros vásárhelyen is kapható lesz, ugye tárcák vannak. Ez egy kicsit reálisabb, egy kicsit megfoghatóbb műfaj. Felsejlik még valami a szerzőről?
Elárulja, hogy vannak lányai, sőt, két lánya van, és egy unokája, tehát hogy akkor az egyik lányától van unokája, de mondom, ez nem így sorrendben jön, hanem ahogy a beszélgetésben is, hogy egy ilyen nagyon furcsa rajzolatot ír le, és teremt összefüggést a szövegek között. Elképesztően sok növénye van, imádja a macskákat, fél a kígyóktól, tériszonyos, leszokott a kávéról is. A barátai és a családja, van egy ilyen népes, viszonylag népesnek tűnő tábor, akik tudják, hogy ki ő, akik bejáratosak az életébe. Nem tudom.
Utoljára megy haza a bulikról.
Igen, igen, ez nagyon jó, hogy egyszerűen nem tud elbúcsúzni egy bulin, tehát hogy ott marad. Folyamatosan keresi a magyarázatot arra, hogy miért. De ezt nem áruljuk el, hogy miért.
És nem szereti, ha fényképezik.
Igen, fél a klímaváltozástól, tehát hogy egyszerűen a bőrén tapasztalja ezeket a kánikula, meg hirtelen ilyen torrenciális esőket, ami megjegyzem Olaszországban tényleg nagyon durva.
Nagyon jó képzelőerője lehetett gyerekként, mert van egy írás, amelyik úgy kezdődik itt, hogy szereti az ilyen hazudós gyerekeket, mert hogy ő is ilyen gyerek volt. Hát amikor egy gyerek hazudik, vagyis elkezd kitalálni történeteket, akkor az nem biztos, hogy az hazugság az jó kifejezés erre, inkább talán azt lehetne mondani, hogy nagyon jó fantáziájuk is gyerek lehetett.
Hogyan kell beleszeretni? Vagy először a város, az ország szeretete vezérelt téged, és hát ismered az olasz irodalmat nyilván, és amit mondtad most is ma este, hogy egy kicsit később jött be a képbe. Mi volt az a varázserő, ami megfogott?
Én a nápolyi regényekkel kezdtem, és az elején a népszerűsége riasztott, tehát hogy nem tudom miért. lehet, hogy sznobéria. Az egész egyszerűen az első kötetében, a Brilliáns barátnőm első oldalain pontosan ezt a gyermeki fantázia világot teremti meg, két mély szegénységben háború utáni első generáció, egy éppen épülő telep, elképesztő erőszak, hullám, a mafia körvonalazódása, a háború alatti fekete kereskedelem. Én, mint olvasó már érzem, hogy ezek a fasizmus utolsó szökevényei, akik átmenekítik magukat egy következő rezsimbe, és ott két kislány egész egyszerűen kitalál magának egy világot, és az a világ az irodalom, és megvívnak a legnagyobb félelmükkel. Szerintem nincs az az ember, akit ez ne vonna benne. Olyan atavisztikus dolgokba dobja be az embert, miközben hátul egy teljesen nyers, szinte elviselhetetlen valóságot épít köréjük, hogy innentől kezdve szerintem nincs az, hogy nem tudod, vagy hogy letennéd, vagy unnád. Én nem hallottam még embert, aki a nápolyi regényekkel kezdve félretette volna Ferrantét.
Az, hogy annyira jól ismered a helyszíneket is, ez azért gondolom változtatott, ugye, a viszonyulásodon, meg hát a fordítói munkádon is, mert bele tudtad élni magad abba a millióbe, nem?
Az, ahol egyébként az alaphelyszíne van a regényeinek, leszámítva a felnőttek hazug életét, ami Vomero, tehát ez a úgynevezett rózsadom, vagy ez a gazdag polgári környezet, én azokat a kültelki kerületeket egyáltalán nem ismerem. Tehát ha jól érzékelem, és egyébként most már Nápolyban csinálnak ilyen biciklis túrát, ilyen Ferrante helyszínek, ez ilyen nagyon vicces szerintem, vagy ilyen nagyon diszonáns, hogy nőnapra élesítenek egy ilyen bicikli túrát, hogy akkor végig lehet biciklizni ezeken a helyszíneken. Én ezek egyáltalán nem ismertem, hogy Nápoly óriási város, Olaszország harmadik, vagy ha nem második legnagyobb városa. És azt gondolom, hogy ez inkább beljebb van a félsziget fele, mint inkább a tenger fele, mert valahogy az az érzésem, hogy a vonatállomás, hogy látják, hogy jönnek a vonatok, vagy hallják, hogy jönnek a vonatok. Ellenben azok a séták, amik a tengeri korzón vannak, vagy a belvárosi gimnázium világa, az már nagyjából az általam ismert Nápoly. Most nem kell azt gondolni rólam, hogy én egy ilyen Nápoly idegenvezető tudnék lenni, tehát én a saját örömömre szerettem Nápolyt feltérképezni. Ugyanakkor meg nagyon sok minden nem említ a városból, és nem azért nem említi, mert nem tartja fontosnak, hanem egyszerűen összeegyeztethetetlen azzal a tudással, amit a szereplők tudnak a saját városukról. Tehát van a nápolyi regények, azt hiszem, hogy az első kötetében, hogy a két kislány úgy dönt, hogy egy nap nem mennek iskolába, és elmennek megnézni a tengert, és egy fél napot gyalogolnak, tehát Nápoly tengerparti város, és még mindig nem érnek el a tenger közelébe se. És ugyanígy a Vezúv sem feltétlenül úgy van jelen, mint ahogy mondjuk az embernek így a retinájára ég egy nápolyi tabló vagy egy látkép. Tehát, hogy olyan részeket mutat meg Nápolyból, ami a turisták számára érthetetlen, vagy elérhetetlen, és azok a részek, amik a szereplők számára fontosak, vagy ismeretlenek, azokat így elsatírozza valahol a háttérben, ami egyébként a turisták számára ismerős. Ez egy nagyon érdekes kettős játék, hogy hogyan hat a tudásra, a kíváncsiságra.
Most nem azt mondom, hogy az egyszeri meg a, hát, a hétköznapi olvasó vagy, mert nem az vagy. Nyilván, hogy nem az vagy, de viszont rád egy kicsit másképp hat természetesen. Mi a varázsa? Hogyan fog meg téged? Nem csak a szerző, hanem a történetek elsősorban.
Én nagyon szeretnék egyszeri hétköznapi olvasó lenni, szerintem az egy nagyon szuper vagány dolog, amikor az ember egész életében úgy olvashat, ahogy mondjuk egy bölcsész valószínűleg utoljára kamaszkorában olvasom. Nekünk ez a szakmánk. Én igazából Ferrantét véletlenül fedeztem fel, én könnyű nyári olvasmányt kerestem, ez elég vicces dolog, hogy pont beleakadtam, és ugyancsak a Brilliáns barátnőmet olvastam elsőként, mégpedig a Gyimesekben. Hát elképzelni nem lehet ettől idegenebb tájat, tehát egy nápolyi külvároshoz képest a gyimesi világban olvastam, ahol egyetlen vonal sem egyenes, és így egymásnak futnak különböző szögben a domboldalok. Az egyedüli dolog, amit talált, akkor a napfény volt. De utólag összekötve, meg egy elolvasva a könyveket, úgy érzem, hogy nem volt az egy rossz kiindulási pont Ferrantéhoz, Mert ami számomra nagyon megragadó volt, különösen a nápolyi regényekben, és amit a mi világunkhoz is köthetünk, a szegénység. Tehát a szegénységnek a tulajdonképpen a tényleg léleknyomorító része, hogy mi az, amiben ez a két kislány, aki abba a világba elkezd mozogni, és utána látjuk őket kamaszlányként, és felnőtt nőként, és hát szinte a keret miatt idősként is. Az a két kislány abban a pillanatban, csúnya lenne azt mondani, hogy a tápláléklánc legalján van, de a ranglét legalján vannak. Tehát, hogy a kutya vagy a macska is adott ponton körülbelül ugyanolyan szinten van, mint egy lánygyerek. Tehát arról, hogy egy lánygyerek tanuljon a brilliáns barátnő Lilla esetében, szó sem lehet. Egy csoda, hogy a másik tanulhat, és egy olyan csoda, ami némi pofonnal realizálódik az életében tulajdonképpen. A viszonyok, az emberek közti viszonyok, az, ahogy leírja, hogy a anyák, akik mindig szidják és ütik a gyerekeiket, tehát az, hogy ütik a gyerekeket nyakra főre, az teljesen rendjén levő alaptapasztalat mindenki számára, és hogy ők maguk is milyen durván tudnak játszani egymással. És tulajdonképpen ez a csodálatos barátság is egy nagyon durva konfliktuson keresztül látjuk őket először, hogy elmondja, hogy ezek a nők, akik fiatalon férhez mennek, szülnek másfél-két évente gyerekeket, temetik a gyerekeket, borzalmas körülmények között nagy szegénységben élnek, soha nem ismertek mást, őket veri a férjük, aki megint csak egy többnyire igen kegyetlen világban próbál létezni, és ezek leverik a feszültségeket a gyerekeken, és ők megváltoznak, kiül az arcukra az erőszak a felnőtteknek, és ezt a gyerek látja, ahogy a felnőtt arcára kiül az erőszak, és aztán, ahogy látjuk őket felnőni, látjuk, ahogy nem tudnak tiszták maradni, tehát, hogy nem tudnak kilépni ebből a közegből. És ennek a tapasztalata szerintem minden társadalomban megvan, tehát, hogy nem lehetnek illúzióink. Mi is eljátszuk sokszor ugyanazokat a harcokat, amiket megvetettünk a szüleink generációjában, és szerettünk volna elkerülni, és ugyanazokat a szekértáborokat, csak más jelszó alatt. Hogy mekkora a lelki erő, mekkora a tudás, és mekkora életen keresztül való figyelem és munka kell ahhoz, hogy egy ilyesmiből kikerülj, és mégis mindig vannak pillanatok, amikor visszaesünk abba, honnan szeretnénk elmozdulni, hogy milyen szégyen tud lenni az alulról jövő embert, akkor is követi az, hogy szégyelli, hogy ő alulról jön, amikor dacosan lobogtatja zászlóként, és mégis megalázónak vélt, vagy aként megélt helyzeteken kell átmennie, hogy mennyire nehéz egy másik társadalmi osztályból befogadó lenni, és elfogadni, és úgy beemelni magad mellé, hogy azt ne érezze a másik gyanakvó megalázónak. Tehát, hogy adni és kapni, nyújtani a kezedet, és kinyújtott kezet megfogni, hogy ez mennyire nehéz, ez szerintem nagyon szépen és nagyon érzékenyen megjeleníti Ferrante.
Rajz és az emberrajz, meg annak a belehelyezése megfelelő kontextusokba egyaránt erős az ő regényeiben?
Teljes mértékben. Hát ez a visszalapozós könyv az, amit a Ferrante ír, mert egész egyszerűen valahol, ahol most ilyen triviális példát mondok, spoilerezés nélkül a hallgatóknak követhető legyen. Tehát, hogy valahol abban marad egy szerelmi szál, mert éppen jön egy ilyen nagy mozgalmi hevület, ami egy picit a szerelmi szálat is hevíti. Az adott mozgalmi hevület erőszakba torkolik, de most csak ilyen általánosságokban beszélek, nem feltétlenül. És akkor ott elhangzik egy fontos mondat, ami egyébként olvasóként már létező tudásunk a világról, de a regény szempontjából először van kimondva. És hát hihetetlen nagy hurkók és ilyen rajzolatok vannak a szövegben, ami miatt vissza kell lapozni, mert ha mondjuk egy szereplőt meg akarsz érteni, hogy mondjuk valaki mikor találkozik először azzal a szóval, hogy fasizmus, tehát az 50-es években ezek a lányok úgy élnek azon a telepen, akik mindannyian tulajdonképpen a 23 éven át tartó fasizmus elnyomásában éltek a szülők, Nápoly eleve egy nagyon szegény város, önmagát szabadította fel a német megszállás alól, de teljesen kiéheztették a németek, mielőtt kivonultak volna, tehát hogy gyakorlatilag a mólóra járnak kizuzmó tenni. Na most a szülők generációja ez a világ, és soha nem beszélnek a fasizmuson, ez a tabusítás sem idegen szerintem egyik társadalomtól sem, ami a kellő 20. századi hányattató történetét megélte, és hogy amikor jön valaki egy kicsit jobban értesült, és felnyitja a lányoknak a szemét, és megnevez egy szót, és az a hívó szó, mint egy ilyen mágnes kezdi el beszippantani a további történeteket, és akkor egyszerre lesz egy történelmi retrospektív, és közben egy másik mozgalmi hevület, hogy egyszerűen érzed azt, hogy mindaddig, amíg obskurus a tudásod, amíg elsatírozott a tudásod a múltról, és az a közeg, amiben élsz, annak sincsen tudása, vagy nem akarja, hogy legyen tudása, addig arra nem lehet egy következő lépést helyezni. Nem lehet megágyazni a jövőnek. És ebben például mesteri. Mesteri az, ahogy az elhallgatott történelmi korszakok egyike kitermeli a következő sötét történelmi korszakot, ahogy az erőszak újra termelődik, ahogy traumatizált emberek újra traumat, ahogy a Juli mondta korábban, hogy ez a lefele pofoszkodás, mindenki valakin elveri a problémáját. Mondom, számomra meg az a legcsodálatosabb, hogy az ebből való kilépés, vagy az ezzel való szörnyű hagyománnyal való szakítás, az egy ilyen lassú gyökerektől való elszakadás, ami egyszerre borzasztó fájdalmas, hiszen az ember a családjától szakad el, és aztán utána a lassú visszatalálás a családhoz. És egyébként pont ezt is mondja a véletlen történetekben, hogy ezekben az anya-lánya elszakadásokban mindig van egy ilyen megtagadás, és csak akkor tudsz visszatérni az édesanyádhoz, aki kamaszkorodban borzasztóan dühített, és idegesítő volt, hogy mindig a javadat akarja, de gyakorlatilag szétrólkodja az életedet a tanácsaival, hogy akkor lehetséges, amikor egyszer csak így elrendeződik benned a saját öregedésed, és elrendeződik benned a saját alaptapasztalatod, és egyszer csak benézel a tükörbe, és egy gesztusodban meglátod a saját édesanyádat, és akkor hirtelen ő is azt mondja, hogy ez egy ilyen nagyon gyorsan történő visszacsatolás az édesanyáinkhoz. Most itt két könyv között ugráltam, de tulajdonképpen így az egész Ferhanté univerzumban ugrálok, mert hogy én azt gondolom, hogy ez az egész egy ilyen nagy blokk, amiben mindennek megvan a helye, és nagyjából mind ugyanezt az alaptapasztalatot dolgozza föl.
Egyébként az olaszok körében is ugyanúgy népszerű, és ugyan azért, és ugyan oly módon, mint hogyha a nemzetközi irodalmat nézzük, mert mi másképp olvassuk, gondolom, a Nyugat-Európa is másképp olvassa, mint maga az olasz.
Az olaszok körében a kamara regények még nem keltettek akkora érdeklődést, mint amikor a nápoly regényeket Anne Goldstein, angol fordítója, amerikai, New Yorki fordítója beemelte az amerikai köztudatba, és elindult ez a Ferrante-láz, és akkor ez elkezdett visszafele hatni, és azért most már nem tudsz úgy bemenni egy olasz könyvesboltba úgy, hogy ne legyen felgulázva teljes Ferrante életmű. És mindig rajta van a bestseller listákon, természetesen van, amikor ő vezeti. Tegyük hozzá, az olasz irodalom egy nagyon gazdag, a kortárs irodalom is egy nagyon gazdag, nagyon sok szereplős, fontos tényezős irodalom, és hát egymásnak adogatják mondjuk így a top listán a helyeket át az emberek, de szeretik az olaszok is, igen, nagyon. Nincs olyan olasz, hogy ne tudna róla. Amit ugyanígy szerintem egy magyar szerzőről, ha egy átlag embert megkérdezel, akkor nem biztos, hogy kapásból vágja, hogy mit tudom én. Azt mondom, hogy a Garaci Laci. Hát ki az a Garaci Laci?
Iszonyú büszke lennék én olaszként egy Ferrantéra, mert nyilván vannak nagy íróink, de vannak körök, aki ezt olvassa, azt olvassa, vannak nemzetközi piacon is észrevett élő és már nem élő nagy íróink, de nincsen egy olyan élő magyar író, akinek ilyen szintű világsikere lenne. És én borzasztóan élvezném, hogyha volna egy ilyen, akire időnként értelmiségi írói körökben menő lenne picit fanyalogni, hogy hát azért az nem olyan jó, meg minden, de közben azért tudni, hogy akárhova elmész, az első magyar író, aki eszükbe jut, az mondjuk ez az X. Tehát ilyen típusú magyar író, ilyen szerű nincsen.
Az olaszoknál mondjuk Márai ilyen, hogy azért az átlag olasz valahogy így hallott Márai Sándorról. Nagyon sok, azt hiszem, hogy az ősz Márai életművet le is fordították. Na, de hát ilyen az, amikor egy nagy könyvespiac létezik, és a másik az, hogy az írott sajtó, hogy létezik egy egységes, pártállástól független, írott kulturális sajtó, nagyon fontos kulturális vagy irodalmi kitekintőkkel, napilapi recenzió, ami Magyarországon például már hiányzik. Mész a vonaton, és egyszerűen átlapod. Én lehet, hogy nem olvasod el a cikket, vagy nem olvasod el az adott kritikát, vagy recenziót, de valahogy látod a szalagcímen a szerző nevét, és lehet, hogy egy nyaraláskor, ahogy a Júlia Gyimesekbe tartva leemelt egy könyvespolc polcáról, úgy veszi le mondjuk az át, hogy mások a kulturális feltételek, inkább ezt mondanám, ahhoz, hogy nekünk legyen egy ilyen népszerű írónk, vagy más az is, a kulturális feltételek is.
Azt hiszem, hihetetlenül szerencsésnek mondod magad azért, hogy fordíthatod Ferrantét. Bólogatsz is, gondolom, ez így van. De mi van az esetben, és most megkérdem Julitól, aki ő is már számtalan könyvet fordított, hogy amikor nem ennyire kedves számodra az, amit le kell fordítsál, legalábbis az elején, bele tudsz olyannyira mélyülni, vagy mélyedni, vagy kerülni egy világba, hogy megváltozik-e, szeretni fogod, vagy mi van, ha nem szereted, de fordítanod kell?
Azt, hogy nem szeretem, de fordítom, ilyet nem tudok mondani. Én egy nagyon mázlista fordító vagyok, aki nem a fordításaiból él, és ezért megengedheti magának, hogy igazából mindig olyasmit fordítottam, amikor úgy éreztem, hogy ezt megéri, ezt fontos lenne. De olyan volt, hogy amúgy én azt a regényt különösebben nem szeretem, és félve vallom be, mert tudom, hogy sokaknak nagy kedvence, de mondjuk Mircea Eliade-nak a Maitreyét én annyira nem szerettem, kifejezetten ellenszenves volt a narrátori hang, hát ilyen gyarmatosító, patriarchális, most majdnem egy csúnya szót mondtam, hogy milyen fiatalembernek, egy ilyen öntelt fiatalembernek a hangja, és ez nagyon izgalmas volt megcsinálni. Tehát nagyon izgalmas volt, hogy úgy csináljam meg, ahogy én értelmezem, hogy igen, ez egy beképzelt és a mi világunktól már nagyon távoli értékeket valló figura, aki közben szenved, akinek közben ez nagyon rossz, tehát hogy meg elmegy dolgok mellett. És hogy csináljam meg úgy, hogy az ő igazságát, az ő érzékenységét meg tudjam valahogy mutatni. És hát nagyon be tud vinni minden szöveg. Még az olyan is, amire elsőre nem gondolnád, hogy bevisz, hát Mihály Sebastian világa az elég távol volt tőlem, az a bukaresti értelmiségi világ, amiben ő ott mozog, és a naplóját fordítva annyira beleástam magam, hogy időnként azt álmodtam, hogy Bukarestben megyek, és igen, tehát, hogy a zsidó üldözés problémái álmomban bekerültek ezek, meg nyilván Bukarestbe járva egy cégtáblát, vagy bármit meglátva beugrott egy-egy jelenet, szóval szerintem egy fordító nem tud teljesen elvonatkoztatni attól a szövegtől, tehát nem tudja magát is nem belevinni, mert minden egyes szó, amit abban a fordított kötetben a magyar nyelvű olvasó elolvas, az nem azé a szerzői, akinek a neve szerzőként szerepel, hanem a fordítói, mert hogy a magyar szavakat ő tette a papírra.
Neked volt olyan kevésbé kedves könyved, amit le kellett fordítanod?
Nem, de azért el kell mondanom, hogy ez a szerelem Ferrantéval, ez nem egy felhőtlen szerelem. Tehát sokszor haragszom én rá. De ebben nyilván benne van az is, hogy az ember szoros határidőre dolgozik, vagy hát magának szorosá teszi a határidőt, hogyha elhúzza mondjuk más munkák miatt. De volt, amikor vitába szállok, vagy hogy képzeled ezt a mondatot? Miért írtál ekkora mondatot? És akkor van úgy, hogy felpattanok, rágyújtok, és kimegyek, és így dühöngök egy kicsit, hogy most nem szeretem, most haragszom. Ezt mindig el is mondom a férjemnek, és akkor mindig mondja, hogy úgyis visszaszeret veled, hogy így estére már megint imádni fogod, és nagyjából 20 perc múlva megyek vissza dolgozni. Mert hogy az ember dolgoznak nevezi, miközben azért ez valami nagyon fura flow állapot. Szerintem így benne lenni két nyelv között, és átengedni a valamin, az agyadon, hogy nem is tudod követni, hogy történik. Ebben szerintem pont ez az érdekes, hogy nem tudod követni. Nem, hogy az írást az eleve nem tudod követni, azt tudod, hogy ez egy valamilyen nagyon fura állapot, de hogy itt meg van valami, és te meg tényleg egy ilyen kettő hordozók között vagy valami. És azért úgy néha el szoktam gondolkodni, de ahogy a Juli mondta, hogy minden egyes szövegbe tud szippantani, tehát hogy egyszerűen a nyelvnek ez a kitüremkedési vágya, vagy ez a megmutatkozási vágya, az ahogy a fejedben világok formálódnak, ez Hát, hogyha van is ellenérzésed történéssel, szereplővel, hangnemmel, ideológiával, bármivel kapcsolatban, nyilván nem, a Mein Kampfot sose fordítanám le, vagy erről nem gondolom, hogy... De hogy azért most így általában az irodalmi szövegekről beszélek, hogy azért az be tud szippantani egy idő után.